Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm dr. Téglás Pétert, állandó segítőnket. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Annyira hálás vagyok, hogy te szeretsz filmet nézni és könyvet olvasni, és mindig szinte a legeslegfrissebb irodalmat, filmet hozod nekünk nagy-nagy jó ízléssel válogatva. Mit hoztál ma?
Egy zuhanás anatómiája című francia filmet, amely 2023-ban forgatták, a rádió internetes honlapjára szánt rövid összefoglalomban most egy kicsit bővebben írtam a rendezőről, mert számomra egyébként ismeretlen, illetőleg a legfőbb szereplőkről, akik szintén ismeretlenek, de a film már most olyan átütő sikert aratott, hogy nagy valószínűséggel nem csak maga a film, hanem az abban szereplők, legalábbis a főszereplők szinte biztos, hogy komoly díjakat fognak elnyerni. Az egy zuhanás anatómiájáról szeretnék a Cinematrix kritikai portáljáról három mondatot idézni. Hát mindenkelőtt az, hogy az egy zuhanás anatómiája filmtörténeti remekmű. Tehát a kritikai portál szerint vannak filmek, amiket nagyon nehéz színtisztán bekategorizálni. A hazai mozikban november 30-a óta látható egy zuhanás anatómiája, és mint ilyen már a Káni Nemzetközi Filmfesztivál fődíját is megnyerte, és hát egy komplex néznivalót kínál a moziba látogatónak. Na most innen aztán valóban szó szerint szeretnék egy mondatot idézni. Az egy zuhanás anatómiája egyszerre rejtélyes krimi, pszichológiai horror, feszült thriller és valósághű alapokra épített családi dráma, amelynek főszereplője egy megviselt írónő, akit a férje meggyilkolásának gyanújával rángatnak bíróság elé, és küldik a rideg tárgyalóterembe egy olyan pokoljárásra, amelynek nyertese biztosan nem lesz, csak és kizárólag vesztese. Azért idéztem ezeket a mondatokat, mert ezekkel a mondatokkal nem értek egyet. Az, hogy filmtörténeti remekmű, azzal viszont teljes mértékben egyetértek. Szeretném kifejteni, és akkor ennek mentén ugye magát a filmet is ismertetni, hogy miért remekmű ez a munka. Nagyon röviden a története az, hogy egy házaspár egy 10 éves kisfiúval él Grenoble mellett a hegyekben, egy ilyen alpesi házban, hát egy gyönyörű természeti környezetben van. Hát a ház az egy eléggé lelakott formáció, de hát a férje az folyamatosan újítgatja, és hát mindenféle terveik vannak, hogy itt majd azért vendégeket is fogadnak, és hát ezzel is kiegészítik a jövedelmüket. Szeretném mondani, hogy mélyen intellektuális a film, mert hogy maga a házaspár is magas értelmiségiek, tehát mindketten írók, illetőleg a férfi emellett még tanít is. Viszont van egy tragédia az életükben, mert a gyermekük vak, a gyönyörű szép fiú vak, és egy baleset folytán vakult meg, tehát nem születése folytán, nem 100%-os vak, minimális látása van, de hát a vakvezető kutyával tud csak közlekedni. A történet eleje nagyon jól indít, látszik, hogy a nő sikeres. Rögtön az elején megtudjuk, hogy az általa írt könyvek nagy sikert aratnak, veszik a könyvet, és egy újságíró nő meg is látogatja az írónőt, hogy készítsen vele interjút. Ez az interjú azonban azért nem sikerül, mert a férje, aki fönt van a padláson, valami zenét égtelen hangerővel bömböltet. Hát mint ahogy később kiderül, hát ezt azért csinálja, mert hát úgy nincsen jóba a feleségével, és egyébként is irigy rá, hogy hát miért vannak őnek olyan sikerei, hogy egyébként aztán még valamiféle szexuális vád is fölmerül benne, hogy a két nő között hát valami meg nem engedett rokonszem is kialakul. A következő jelenet pedig az, amikor a fiú ebbe a gyönyörű környezetbe szépen fölöltözve a vakvezető kutyával kisétál, és hát megteszi azt az egészségügyi sétát, ami ilyenkor rendkívül ajánlatos. Visszafelé térve azonban, ugye a vakoknak a sokkal nagyobb érzékenységével rögtön észreveszi, még azt megelőzően észleli, hogy valami baj van, hogy ténylegesen tárgyi valóságában megtapasztalná, hogy mi a probléma. Tudnélik hazafele menet, már maga a kutya is furcsán viselkedik, kitapintja, hogy a saját apja maga tehetetlenül ott hever a havas betonon. A kezével érzi, hogy vér is folyt ki, nem mozdul, nem lélegzik, kiabál az anyjának, aki csak nagy nehezen tud előbújni, mert mint később kiderül, fülhallgató volt a fülébe, az ágyban ült és dolgozott. Tehát ennek ez volt a munkamódszere, hogy az ágyban ülve a laptopján dolgozott. Hát óriási rémület, mentőt hívnak, de hát ugye a mentő megállapítja, hogy hát a halál ez már bekövetkezett, és akkor megjelenik a rendőrség. És egy nagyon-nagyon alapos helyszínszemlét vezetnek le, és azért nem értek teljesen egyet, ugye nem értek egyet ezzel a mondattal, mert nincs itten semmiféle horror. Tehát tulajdonképpen a film, én tudnám jogász professzoroknak ajánlani, akik eljárásjogot oktatnak, hogy legyenek szívesek, nézessék meg a diákjaival. Ez olyan precízen, tehát boldogok azok a franciák, akiknek ilyen rendőrségük, ilyen hatóságuk van, akik ennyire hatékonyan dolgoznak. Tehát ugye az első pillanattól kezdve, annak ellenére, hogy ezek a külvilág számára ez a házaspár rendkívül jól szituált, és hát tulajdonképpen anyagilag is rendben van, első pillanattól kezdve ők ezzel nem foglalkoznak, őnekik megvan ez az eset, amelyet nagyon komolyan ki kell vizsgálni. Rögtön a helyszínszemle bizottság vezetője fölteszi azokat a kérdéseket, amit ilyenkor fel kell tenni. Látszólag úgy tűnik, hogy a férj fönn volt a padláson, és a padlás ablakon keresztül kizuhant. Zuhanás közben pedig beütötte a fejét a ház előtt lévő fáskamrába, és ez egy olyan halálos csapás volt, hogy még maga a zuhanást is talán kibírta volna, de hát ugye ez a fejsérülés vezetett a halálhoz. És ahogy halad előre a film, a gyanú növekszik, hogy itt idegenkezűség van. Elképesztő szakértői munkát végeznek, DNS-eket vizsgálnak, bizonyítási kísérletet folytatnak le. A bizonyítási kísérletnek a lényege az, hogy egy bábut, amely ugyanolyan magas és ugyanolyan súlyú, mint a férj, kidobnak az ablakon, hasonló pályán zuhan le, mint ahogy föltételezik, zuhant le annak idején a férj, és hát nem igazán áll össze a történet. Az a történet, amit egyébként a feleség valószínűség szinten előadott, hisz ő sem látta, ugye a narráció szerint ő sem látta, hogy mi történt, ő is a gyermek kiabálására jött ki, és akkor esett kétségbe. Na, lényeg az, hogy szakértői vélemények alapján, a helyszínszemle alapján vádat emelnek az asszony ellen, emberölés miatt. Meglátjuk a francia igazságszolgáltatást. A francia igazságszolgáltatás, hát ugye először is indul ugye az előkészítő eljárás, amelyben hát ugye letartóztatott asszonyt a bíró nagy-nagy empátiával óvadék ellenében szabadlábra helyezi, egyfajta bűnügyi felügyeletet rendel el, ami hát ugye a magyar jogban is így van, és kirendel egy rendőrnőt, egy erre kiképzett rendőrnőt, aki együtt lakik a családdal azért, hogy felügyelje, hogy a fiú, a 10 éves fiú és az anyja ne tudjon összebeszélni. Mert ugye valószínűleg koronatanúként fogják a bíróságon, majd a perszakaszban tanúként fogják kihallgatni. Maga a bizonyítási eljárás keserves, valóban keserves, hisz nincs közvetlen bizonyíték. A bizonyítási eljárás során az ügyész azt teszi, amit a világon mindenütt jogállamokban tesznek, hogy hát ugye próbálja belehajtani, belehúzni az asszonyt valamiféle ellentmondásba, amely a házasságával kapcsolatos. Egyre több részlet derül ki, hogy a látszólag normális körülmények között élő férj és feleség között már ugye, aminek jele volt a zene bömböltetése, a férj és a feleség között bizony diszharmónia van.
Innen fogjuk folytatni. Egy nagyon ígéretes friss film ismertetését dr. Téglás Péter segítségével, egy Zuhanás anatómiája című francia filmről mesél nekünk, amely már gyűjti az elismeréseket. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést.
Vendés olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést és ajánló műsort. Dr. Téglás Péterrel egy Zuhanás anatómiája című francia filmről van szó, amelyben egyetértettél, hogy egy remek mű, ugye kritika így jellemzi, viszont egy csomó ponton nem értettél egyet a kritikával, aminek örülök, mert nagyon az a kritika, amit olvastam, nagyon sötét volt, és horror, hát én hát azokat egyből x-elem. Említetted, hogy ez nem horror, hanem inkább egy családi dráma, talán, ha kategorizálni lehetne?
Tulajdonképpen úgy tudnám kategorizálni, hogy egyrészt egy párkapcsolati dráma, és tulajdonképpen annyira hétköznapi, nyilván a tragédia bekövetkezteig, annyira hétköznapi, hogy Hát, megkockáztatok egy kijelentést. Minden párkapcsolatban hasonló problémák merülnek, vagy merülhetnek föl. Tehát a párkapcsolatokban, ami ebben a filmben nagyon-nagyon élesen kijön, hogy hát mi a munka megosztás, mi a szerep megosztás a családon belül. A férj nem megy el annak idején időben, mert valamiben nagyon elmerül, nem megy el a gyerekért még 4 éves korába, elfelejt elmenni az óvodába, valaki hazakíséri a fiút, és midőn jönnek hát az úton, akkor egy motoros elütötte a gyereket, és a szemidegek annyira megsérülnek, hogy hát gyakorlatilag megvakul. Na most ugye ez egy óriási teher. Az asszony kimondatlanul a férfit hibáztatja. A gyermek ellátásának, speciális nevelésének, hisz nyilván a vaksága miatt ugye más módszerekkel, mint ugye hagyományos látással rendelkező gyerekeknél, tehát egy egész másféle nevelési módszert kell alkalmazni, más iskolába kell járatni. Közben persze az is kiderül, hogy a gyerek kitűnően zongorázik, tehát ugye van egy nagy zenei hajlama, van egy zenei tehetsége. A férj az, aki a gyerek mindennapjait ellátja, mindennapjaiban ápolja. Az asszony egy kicsit visszavonul ettől, ami nem azt jelenti, hogy ő rossz anya volna, de valahogy az egész magatartásából, mintha olyasmi, legalábbis a férj olyasmit érez ki, hogy hát ebben a problémában az asszony őt magára hagyja. Akkor ugye jön a további probléma, hogy hát ugye mind a ketten írnak, az asszony sikeres, a férj viszont képtelen befejezni a regényét, ennek következtében aztán mindenféle anyagi problémák lépnek föl, kénytelen elmenni a férfi tanítani, hogy azért pénzhez jusson, és a férj által megkezdett és kínlódva írt könyvet elmondja a feleségének, konzultál a feleségével, és a feleségnek egy a könyvben lévő ötlet nagyon megtetszik, azt aztán áttemeli a saját munkájába, és ezzel óriási sikert arat. Jaj. Hát a férj ezt se veszi jó néven. A férj egyébként éppen a gyerek speciális nevelésével és ápolásával kapcsolatban azt a módszert követi, hogy hangfelvételeket készít a gyereknek a zongorázásáról, a gyerekkel folytatott beszélgetéséről, és ez a felvétel készítési tevékenység egy idő után mániává alakul, mindent fölvesz, anélkül, hogy a család többi tagja ezt tudná. Na most házkutatáskor ezt a adathordozót, ezt a pendrive-ot megtalálják. A perszakaszban a bíróság előtt lejátsszák. És ezek a dolgok, amelyeket én elmondtam, ezek a féle egyensúlyzavarok a házasságon belül kiderülnek, mert egy vacsora közben iszonyú éles szóváltás alakul ki a férj és a feleség között. Egyébként itt is látszik, hogy mennyire intelligens emberek, akik nagyon fölkészültek, akiknek nagyon megvannak a manírjaik és szavaik arra vonatkozóan, hogy kik ők és ki a másik. Eleinte valóban egy színvonalas, majdhogy nem élvezhető vita alakul ki a férj feleség között, csak ez kezd elfajulni. Na most tudni kell, hogy az asszony német, a férfi francia, de Londonban találkoznak, ott veszi feleségül az asszonyt, és viszi el Grenoble-ra. Na most ugye az a nagy probléma, hogy az asszony meg nem tud rendesen franciául. És akkor hát ez a vita során, ugye némileg fölhevülve, a férfi szemére lobbantja, hogy eljöttem a német koszból Londonba, te meg Londonból elhozol ide engem ebbe a francia koszba. És eléggé igazságtalannak tartja a férj, szót követ, és hát elkezdődik a pohárdobálás, és aztán az asszony kever le egy óriási pofont a férjének, aki aztán megragadja valahogy a kezét, de megőrzi az önuralmát, és azzal vezeteli az indulatait, hogy jó nagyokat beleboxol a falba, aminek következtében aztán persze el is töri az ujját, de nem az első alkalom egyébként, hogy ilyen előfordul. Tehát a bíróság előtt kibontakozik egy kép, hogy ezeknek az embereknek problémájuk van egymással, és talán a szokásosnál vagy a normálisnál súlyosabb problémáik vannak egymással. Tehát van tetlegesség is. Újabb közvetett bizonyíték arra, hogy hát, hogyha egyszer az asszony pofon vágta a férjét, a haláleset előtt nem sokkal, hát akkor bizony még arra is elképzelhető, hogy egy súlyos tárgyal fejbeüsés kilöki az ablakon a padlásról. Hát ugye megy a küzdelem, megy a védelemnek a egyébként nagyon racionálisan, nagyon életszerűen fölépített védekezése, És hát ugye megy az ügyésznek a szurkáló, keresztkérdező módszere, hát ugye az ügyészeket úgy nem nagyon szokták szeretni, nem is tudom, hogy miért, de hát látszik, és itt van a filmnek a zsenialitása, látszik ezen a francia ügyészen, hogy hát mindent megtesz annak érdekében, hogy a vád sikeres legyen. De hát ő is érzi azt a dolgot, amit hát ugye ezek a kritikák nem emelnek ki. Hogy kérem szépen, van egy óriási probléma. Közvetett bizonyítékok alapján senkit nem lehet elítélni. Tehát az a következtetés, hogy adott időben, abban a házban csak a férj, illetőleg a feleség volt jelen, és eközben úgy esik ki az ablakon a férj, hogy az nem magyarázható egy rosszul léttel, vagy egy öngyilkossági szándékkal, vagy egyébben, következésképpen ki a gyilkos, az asszony a gyilkos. Na de hát ez nem bizonyíték. Tehát ugye azért egy jogállamban közvetett bizonyítékok, következtetések alapján nem lehet bűnösséget megállapítani, aminek aztán ugye az lesz a természetes következménye. Én egyébként, hát némileg ugye nyilván szakmám ismereteit is előrevéve mondom, én fölállok és kijövök, hogyha ezt a nőt elítélik. Én nem nézem tovább a filmet, mert itt nincs bizonyíték. Ez a kétségtelenül nem bizonyított tény a vádlott terhére nem értékelhető. Nagyon gyanús állapotú, de azt a féle kétséget kizáró tényállást, amire egy bűnösséget lehetne alapítani, nem jött létre. Valóban nem is ítélik el az asszonyt, fölmentik, és hát nagyon tanulságos az utána követett magatartása, mert azért van egy ambivalencia az ő viszonyában a férjéhez. Szereti is, nem is szereti. Na most, amikor fölmentik, és már nagyon vágyik vissza a gyerekéhez, és most már nagyon szeretné, hogy az a rendőrnő költözzön ki, akkor azért még arra van ideje, hogy a védőkkel elmenjen egy kocsmába, és akkor azért ottan elég bőségesen fogyasszanak alkoholt. És akkor valamikor késő este éjszakában érkezik haza, amikor a gyerek fölriad, és mondja, hogy már nagyon várta az anyját, hogy hazajöjjön, és tulajdonképpen a film befejeződik. És akkor ugye fölteszik a kérdést, hogy hát akkor ki volt a gyilkos? Nem érdekes, hogy ki volt a gyilkos. Az asszonyt a bíróság fölmentette. Ezt tessék tudomásul venni. Akit a bíróság fölment, az nem bűnös. Ezt ennél jobban, ennél érzékletesebben, ennél emberibb módon nem lehet bemutatni. Tanuljon belőle mindenki, akit ez érdekel.
És mégis milyen érdekes a film vége. Tehát mindenki, akinek gyermeke van, egy ilyen befejezés, kérdőjeleket hagy a lelkébe, hát legalábbis a kapcsolatra nézve mindenképpen, hogy mennyire van valódi szeretett kapcsolat itt. Péter, ugye te ügyész voltál hosszú évtizedekig, nyilván ez a film szakmailag ugye mondtad, hogy nagyon helytálló, hogy nem ítélték el, mert csak közvetett bizonyítékok voltak. Neked milyen érzésed van? Bűnös volt, vagy nem bűnös? A nő.
Számomra ez így nem merül föl ez a kérdés. Én adottnak veszem a bíróság ítéletét, amelyben kimondta, hogy nem bűnös. Fölmentette a bűncselekmény alól. Na most természetes, abszolút természetes, hogy a mozinéző azért csak gondolkodik rajta, hogy hát azért olyan jó lenne tudni, hogy akkor most az asszony ölte meg, vagy nem az asszony ölte meg. Én viszont azt tudom mondani, hogy vegyük tudomásul, hogy igenis léteznek olyan esetek, legyenek azok mondjuk például bűnügyek, ahol az igazságot nem tudjuk megállapítani, és ebbe bele kell törődnünk. Ennek megörülsítésére szeretném mondani, hogy hosszú pályafutásom során több ehhez hasonló esettel találkoztam.
Az igazságot csak a mackónadrágos hősök tudják. Péter, nagyon köszönjük, és hát reméljük, hogy a film nagyot megy, és sokan meg fogják nézni. Köszönjük, hogy itt voltál. Egy zuhanás anatómiája, friss francia film, mindenképpen ajánlott megnézésre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.